napot kívánok! Akkor ma folytatjuk az emberi jogok a zsidó jogban, és ma át fogunk venni a 12. paragrafus. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. A angol és a magyar pedig úgy szól, hogy senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez. Amiről szeretnék most beszélni, az a, ami rögtön az elején van, hogy senkinek magánéletében nem szabad beavatkozni. Ugye a probléma ezzel a tétellel, hogy milyen jogforrások vannak erre. Mert ugye valójában régen nem ismertek ilyen fogalmakat, akkor ismertek, hogy valakinek van vagyona, akkor az övé, nem szabad ellopni tőle. De az, hogy belenyúlnak az ő életébe, az egy fogalom, amit egyáltalán nem vettek komolyan. A zsidóságban, a halahában a forrás, ami van erre, ami úgy meg van fogalmazva, mint egy ilyen általános útmutatás, az körülbelül 1000 éves. Van a Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom az a németországi rabbi volt, és őtől származik egy csomó rendelet. Most a rendelet, ez egy ilyen sajátos fogalom a zsidó jogban, mert a rendelet maga a szóban benne van az, hogy ez nem egy bibliai előírás, és még nem is rabinikus előírás. Mikor használnak azt a szót, hogy rabinikus előírás, akkor azt jelenti, hogy talmudi bölcsek ehhez a korhoz. Erre gondolom, hogy azt mondom, hogy rabinikus előírások. És sok rabinikus előírás van, de ez a talmudi korhoz kapcsolódik. Amikor azt mondjuk rendeletek, későbbi rendeletek, például Rabbeinu Gershom, azt jelenti, hogy nem se bibliai, se talmudi források itt egy az egyben nincs, hanem ő egy csomó mindent megfogalmazott és előírt. És azokat az európai zsidóság, az askenázi zsidóság azt elfogadta. A leghíresebb ezek közül az amit a házassághoz kapcsolódik, az egyik az, hogy nem a több nőiséget ő megtiltotta, egyik rendelet. A másik rendelet az, hogy nem lehet kényszerválás. Szinte a válás csak akkor lehet, ha saját akaratából válnak. Valójában ugye ez a két rendelet egyik kiegészíti a másikat. Mert azt mondom, hogy a több nőiség azt tiltva, akkor azt mondja a férfi, jó, még mindig valahogy én döntek, mert oda tudom dobni neki a vállólevelet. Mert azt mondja a másik oldal, azt mondja, nem, még válni se lehet csak a saját akaratából, és akkor így, ha férj és feleség összeházasodtak, akkor csak mindkét beleegyezésével tudnak válni, vagy kibékülnek. Ez a két híres rendelet, amitől származik, és de az első, a több nőiség, az tilalmat, az csak az Európa, az askenázi zsidóság fogadta el. A szefárdi zsidóság, az szintet arab országunkból származó zsidók, náluk ez nem terjedt el,
és náluk addig, ameddig még az arab országokban éltek, ahol meg volt engedve a többnőiség, akkor meg is volt. Mikor jöttek Izraelbe, akkor a törvény, későbbi törvény már, azt hiszem csak az 50-es évek közepén lett ez a törvény, és azt mondták, hogy ha kint házasodtak, akkor nem kell elválni, de Izraelben nem tudnak házasodni, nem tudnak második feleséget venni. Ma gyakorlatban az van, hogy valaki rabinátusra jelentkezik házasságra, ugye Izraelben csak vallási házasság létezik, akkor azt is kell igazolni, hogy nem házas. És ez mind Rabbeinu Gershonnak köszönhető, mert régen a férfinak nem kellett volna igazolni, hogy ő még nem házas, mert az mindegy. Ugye, mert ha házas, akkor ez az a második felesége. Régen az volt, hogy a szefárd közösségekben, hogy a házassági levélbe be volt írva, és a férj azt is magára vette, hogy nem fog még egy nővel házasodni, csak a jelen feleség beleegyezésével. Szóval ezt úgy tudtak megoldani, mégis, hogy a nő legalább tudjon előre tervezni, tudja mi az, ami vár rá. Szerintem nem fog, és ez így szoktak ezt beírni a házassági levélben. Mindenképpen ez mind Rabbeinu Gershom, és ő azt a rendet is írta elő, hogy Vesulondi rot ktáv, Sosoleach Adam lechaviro, Bló jediató, Bló resutó. Nem szabad elolvasni egy írás, egy levelet, amit az egyik ember írja a másiknak, a tudta és a beleegyezése nélkül. Ha pedig eldobta, kidobta a szemétbe, akkor már szabad ezt azt olvasni, mert ezzel ő azt mondta, ha ő kidobta, és nem őrizte, és nem úgy semmisítette meg, hogy senki ne tudjon azt olvasni, akkor azt jelenti, hogy ő nem érdekli. Ez egy fontos kiegészítés, és nem is minden verzióban benne van. Különböző verziókat megnéztem, pontosan egy kritikus kiadást olvastam, és ott kiderült, hogy bizonyos kéziratokban benne van, bizonyos kéziratokban nincs ez benne. Amerikában volt egy per, hogy ilyesmiből, hogy szemétből kiszedték mindenféle iratokat, és a legfelsőbb bíróság úgy ítélte, hogy erre ez még mindig nem szabad, csak a másik ember beleegyezése. Itt egyes verziók szerint be is van írva, hogy a kidobta, akkor már szabad azt olvasni. Nagyon gyakori emiatt ez a hérem, a rendelet az a hérem. Hérem az nem csak ez a rendelet, azt jelenti, hogy kijelentette, hogy most ez jó lenne, hogy ez tilos lenne, hanem a hérem azt jelenti, hogy kiközösítést jelent. Hogy ha valaki mégis elolvas a másik ember levele, természetesen a bíróság nem tudja őt büntetni, ez valahogy ilyen kiközösítés az ő büntetése. Hogy nem, ha eljön zsinagógába, akkor nem lehet mellette ülni, nem szabad vele szóban állni. Ez egy nagyon, ilyen, nagyon kemény dolog a kiközösítés. Ilyen helyen. Most nagyon sokszor ezután, a Rabbeinu Gershom hérenje után, hogy lehet találkozni ezzel, valaki ír egy levelet a másiknak, ráírja vagy a borítékra, vagy a levél tetejére, hogy ez a levél hérem de Rabbeinu Gershom alatt áll. És akkor erre azt hiszem, valaki a kezébe kerül, akkor tudja, hogy nem lehet olvasni, és akkor ilyen emlékeztető. A törvényhozók azt mondanak, hogy természetesen még akar is, ha nincs ráírva, akkor is ugyanígy tilos, de mint emlékeztető, ez egy jó dolog, hogy akinek a kezébe kerül is épp nagyon kíváncsi, mi van benne, és nem figyel arra, de ez tilos, akkor találkozni fog ezzel a tilalommal. Még azt is mondanak a törvényhozók, hogy még akkor is, nem akkor hágta át ezt a tilalmat, amikor elolvasta, hanem amikor kinyitatta a borítékot, akkor már áthágta ezt a tilalmat. Mert annélkül, hogy beleolvasod, maga ott van a kezében, és tudja olvasni, akkor már megsértette, a másik embernek a magánszféráját, az ő magán életét. És még az is van írva, hogy még akkor is, ha nekem jó célom van. Szerintem nem rossz indulatú vagyok, hanem bizonyos információ vagy a kíváncsi, vagy hát ha ezzel fogok tudni neki segíteni, vagy ilyesmi, akkor se szabad, mert a benyékes nem tett kivételt. Szóval ez a rendelet úgy szól, hogy tilos minden áron tilos. Például a több nőiség esetében a tett kivételt. Abban az esetben, ha például nem lehet válni, mi az az eset, amikor nem lehet válni, ha a feleség nincs teljesen, mert nem teljesen normális, és nem képes átvenni egy váló levő, mert nem érti. Akkor kivételt jelölte, ezt a helyzetet jelölte úgy, hogy elég nehéz feltételhez kötette, azt mondta, 100 rabinak az engedélye kell a kivételhez. Most a 100 rabi az még az nem a világ vége, mert minden régen, minden zsidó településen volt egy rabi. Most a zsidó település azt úgy is el kell képzelni, hogy egy olyan hely, ahol volt 15-20-30 zsidó család, akkor már volt rabi. És ugye a zsidók mindenhol laktak, falvakban, kisebb, nagyobb városokban, ahol valami megéletéshez tudtak jutni, és ezért 100 rabi, nem volt a világ végére, azt mondta, 100 rabi 3 kontinensből. Azt szinti nem lehet körbejárni Magyarországon és csak a 100 rabi aláírást kapni ehhez, hanem muszáj különböző kontinensből. Ez már egy kicsit problematikusabb. Nem, már volt egy párszor, hogy szóltak nekem Amerikából, hogy küldenek az anyagot, hogy én is, és akkor a többi rabbi, aki velem dolgozik, hogy írjunk ezt alá, mert akkor még egy kontinens, és még egy pár rabbi. Természetesen általában a dolog úgy működik, hogy az első 3 rabbi, ők kidolgoznak az engedélyt, hogy mi az a tényező, ami miatt ebben az esetben meg lehet engedni. Ők összeírják, aláírják, aztán a többiek elolvassák, és ha elég meggyőző van megírva, akkor aláírják. Van olyasmi, hogy valaki nem ért, de azt mondja, hogy ez elég gyenge az érvelés, és akkor nem írja alá. De általában az első 3 rabbi azt ők dolgozzák ki, és aztán mehet a dolog. Ma természetesen jóval könnyebb a 100 rabbi 3 kontinensből, mint 100 évvel ezelőtt. Szóval mindenképpen ott be van írva a rendeletben, ott van egy kivétel, és a kivétel ebben is ebben az esetben, és milyen kikötéshez kapcsolódik ez. Itt ebben az esetben a másik embernek a levelezésével iratjait olvasni, azért teljes tilalom, semmi kivétel nincs, és ezért nincs itt semmi engedély. Most ez, ha jó indulat, ha rossz indulat, természetesen, akkor már egyesek szerint a bibliai tilalom is van erre. Ugye a bibliai tilalom, az van két tilalom, az egyik a Lotte Lech Rachil, és a másik hasonló képen megfogadás, és a dolog lényeg az a pletkazás ellen. Erre a Maimonides és mások nagyon egyértelműen megfogalmazzák, hogy két tilalom van itt. Az egyik tilalom, amikor az ember hamis váda valakit, csak meseli mindenkinek. Itt a tilalom azért, mert hamis. És aztán egy másik, a pletkazás, amikor az ember igaz dolgokat mesél. Teljesen igaz, nem tesz hozzá semmit. Maga az, meséli, abban van a rossz indulat, hogy miért meseli, miért hirdeti másoknak. Az mind ezzel kárt okoz, vagy kárt okoz neki, amikor hamis, vagy meg akkor is kárt okoz, amikor elpletkál olyan dolog, ami nem mindenki tud. Ezt csinálta, azt csinálta, így csinálta, vagy másképp, vagy nem csinált. Most én másik ember iratjaiban olvasok vele, és abból olyan kellemetlen dolgok, információhoz jutok, akkor ez a pletkazás tilalma is lehet benne. Ezért azt mondjuk, hogy még akkor is, ha nincs pletkazás tilalma, hanem olyan információ, ami jó lehet, és nem is kellemetlen neki, ez mind benne van a tilalomban, a másik ember iratjaiban nem szabad beleolvasni. A nagy kérdés az, hogy mi van akkor mégis, ami minden országban van, hogy a bíróság engedélyével mégis lehet egy házi kutatást végezni, lehet olvasni az iratjait, lehet megnézni mindenféle dolgokat. Akkor most Rabbeinu Gershom esetében hogy van ez? Ebben az esetben lehet olvasni az ő levelezését, vagy nem? Nincs ez egyértelműen leírva sehol, de ha azt mondjuk, hogy ez a tilalom, Rabbeinu Gershom rendelete olyan lenne, olyan legyen, mint a bibliai tilalom, a pletkazás tilalma, akkor, mert azt nehéz elképzelni, hogy Rabbeinu Gershom tilalma szigorúbb legyen, mint egy hasonló jellegű tilalma, ami van a Bibliának. A Talmud is mindig azt szoktam mondani, több esetben van ez a Talmudban, többször fordul elő. Koldetikun rabbanan ke endorajtotiknu. Vannak rabbinikus tilalmak, vannak rendeletek, de ezek mind nem próbálnak túl tenni magukat. Nem próbálnak még szigorúbb lenni, mint hasonló esetekben a Biblia. Sokszor van egy rabbinikus tilalom, és bizonytalan vagyunk, hogy most mire vonatkozik, de azt mondjuk, a hasonló bibliai tilalom erre is erre vonatkozik, a rabbinikus tilalom is csak ilyesmire vonatkozhat. A mi esetünkben, akkor a Rabbeinu Gershom tilalma a másik ember levelezését megnézni, az mégis valahogy rokon annak a tilalomnak, az egész pletkazás tilalmának, ugye? A másik embernek a dolgait nem szabad mesélni, és az van írva, hogy ha a dolognak van jó célja, ami azt jelenti például, ilyen esetek, amit szoktak mindig felhozni, hogy gyerekek iskolában tanulnak, és az egyik diák valamit akar mesélni a tanárnak, egy másik diákra, nem azért, mert akarja lejáratni, hanem azért, mert akar, hogy ő valamit észrevett, amit szerinte a tanár fogja tudni, akkor fog tudni ezen segíteni a diáktársának, akkor szabad elmondani. Ez azt jelenti, hogy ha ez nem egy rossz indulat is, akkor ezt lehet hivatalosan is megtenni. Szóval az ember kaphat erre engedélyt a rabbitól, hogy valamit meséljen. Hasonló valószínűleg itt is, a mi esetünkben is, hogy ha a bíróság ezt kéri, mert ugye a bíróság indokolja, hogy most miért, akkor valószínűleg ebben az esetben meg van engedve. A kérdés az, a kiközösítés az magától történik, vagy ha megtud a bíróság, a rabbiság megtudja, hogy megnézte a másik ember levelet, akkor lehet őt kiközösíteni. Vagy, remélem, első már kiközösítette a következő 2-3 ezer évre mindenkit, aki meg fogja nézni a másik ember levelet. És ez két álláspont a törvényhozó között. Az egyik azt mondja, hogy magától nincs senki kiközösítve. Én Gershom kijelentette, de ez egy olyan tilalom, amire lehet kiközösíteni az illetőt. De magától, ha senki soha nem tudta meg, hogy ő elolvasta a szomszédja levelét, akkor nincs kiközös, kiközösítve. Mások azt mondjuk, hogy én Gershom nagyon szigorúan akarta védeni az embernek a magánéletét, a embernek a magánszférát, és ezért még akkor is, ha senki nem tud róla, De maga az ember, ő tud róla, akkor el kell mennie a bíróság, azt mondja, én kiközösítve vagyok, ki által, vagy még el sem által, aki 1000 évvel ezelőtt élt, mert tavaly olvastam egyszer valakinek a levet, és kérem feloldani ezt a kiközösítést. Én még akkor is, ha senki nem tud róla, akkor ő tud róla, és ő komolyan kell venni ezt a kiközösítést, úgyhogy el kell menni a bíróságra, hogy oldják meg, oldják fel ezt a kiközösítést. Ez a nagyon, ez a vélemény, ez nagyon-nagyon nagyon súlyos tilalom ez, mert általában a többi tilalomnál mindig azt mondjuk, hogy ameddig a bíróság nem büntet, akkor nincs büntetés. A bíróságnak ki kell mondani a büntetését. Itt pedig ez egy olyan szigorú rendelet ez, hogy magától történik már, nem kell kimondani a kiközösítést, hanem magától ez már történik. Most természetesen igazad úgy egy az egyben sehol nincs megírva, se a Bibliában, se a talmudi forrásokban, de természetesen Rabbeinu Gershom, amikor ezt a rendet létrehozta, az nem a teljes hiányba hozta létre, mégis vannak ilyen források, ami alapján rájött, hogy rájött erre a gondolatra, mert általában még azt is mondjuk, hogy a bölcseknek nincs joguk új törvényeket hozni. Inkább bővíteni meglévő szabályokat, az inkább van joguk, és az is csak abban az esetben, hogy ilyen, amit azt hiszem első órán megemlítettem, hogy ezt úgy szokták ezt nevezni szjag vagy geder. Azt jelenti, hogy kerítés. Mit jelent a kerítés? Kerítés azt jelenti, hogy megerősíteni, és jobban megvédeni, ami bent van, erre még építenek egy kerítést. Mi azt jelenti, hogy ez nem egy önálló dolog, a kerítés az mindig valamit jön védeni. És ez van egy biblia tilalom, és megvédeni ezt a tilalmat, az ember ne hágjen át ezt a tilalmat, akkor 5 méterrel arra építenek egy kerítés, akkor az ember nem fog átlépni ezt a tilalmat. Ez ami főleg, ami meg van engedve a bölcseknek. Ritkán van olyan rendeletek, ami teljesen új, és nem meglévő források alapján lett mondva. Szóval ez a mi esetünkben is olyan, hogy igazad ide egy az egyben sehol nincs írva, és ez nem is annyira kibővítés, de mégis különböző források vannak, ami arra mutatnak, hogy a másik embernek a magánszférája, a másik embernek a magánélete az mégis a szent, és az nem szabad nyúlni. Csak akkor nézzük meg különböző források. Az első, az már negyedik, 4 Mózes 24 per 10 és 11-ben található. Itt az előírás, hogy ha valaki tartozik kölcsön felvett pénzt, és nem tud fizetni időben, akkor a bíróság azt mondja, hogy jó, igaz, hogy a kölcsönvevő azt mondja, hogy mit tudom én, egy hónap múlva fog tudni fizetni. De a kölcsönadó egy kicsit bizony, azt mondja, már lejárt 3 hónap, még nem tudott fizetni, most azt mondja, hogy egy hónap múlva fog tudni fizetni, akkor valami biztosítékot adja meg a kezembe, csak a kér, hogy a kölcsönvevő adjon valami zálog neki. És a bíróság azt elfogadja, azt mondja, ez jár neki, erre azt mondja a Biblia, hogy ez nem jelenti az, hogy a kölcsönadó mehet be a kölcsönvevő házában, és ő veszi ki annak. Neki nincs joga bemenni a házában. Ott álljon kint, mondja a Biblia, és a kölcsönvevő kihoz neki valahogy tárgyat zálognak. Szinti, a bíróság odaítélte a kölcsönadónak, és kötelezte a kölcsönvevőnek, hogy valami zálogot adjon, de ez nem hatalmazza fel a kölcsönadót, hogy a másik embernek a házában, lakásában menjen be. Ez egyértelműen egy olyan előírás, ami védi az ő magánszféráját. De a Talmudban, amikor nézzük, a Talmud feldolgozza ezeknek a ennek az előírás, ennek a tilalomnak a részletei, kiderül, hogy ez nem egy olyan széles törvény, nem minden esetben ez így van, különböző esetekben tilos, de többi esetben szabad. Például a Talmud különbséget tesz, amikor olyan adósság, ami kölcsönből ered, vagy más adósság között. Például, hogy megvásárolod valamit, és nem tud fizetni, és akkor az eladó kér a vevőtől egy zálat. Vagy ha kezes. Valaki kezességet vállalt, és már arról van szó, hogy ő neki kell fizetnie, és akkor kéred halasztást, de a kölcsönadó kéred zálogat. Akkor megint, mivel nem ő a kölcsönvevő, akkor ő rá nem vonatkozik ez a tilalom. De a Talmud szűkíti egy kicsit ezt az előírás, hogy nem minden körülménynek között tilos a másik ember házában bemenni, csak a kölcsönadásnál, mert már kölcsönadás itt az Isten erősen akarta védeni ezt a lehetőséget, az ember könnyű szívvel menjen és kérjen kölcsönt a másiktól. A adásvételnál, ha úgy látja, nincs pénze, ne vegyen, ne menjen vásárolni semmit. A kölcsön az esetben, hogy épp cash flow hiány van, akkor nyugodt szívem tudja, hogy ha elmegy kérni kölcsön, akkor a vége nem lesz az, hogy be fognak jönni az a házában, és el fognak venni tőle tárgyakat. Szóval ez körülbelül a logikája az egész dolog mögött. Szóval hiába kicsit szűkítve van a törvény, amikor a Talmud feldolgozza a részleteket, de mégis az alaptörvény mindig az van, hogy a kölcsönvevő esetében nem szabad elmenni a másik ember házában, és ez pont más célja nincs ennek a törvénynek, csak az, hogy védjünk a másik ember magán szféráját. Egy másik hasonló törvény. Azt mondja a Talmud, mi van akkor, ha valaki bemegy a másik ember házában, kijön egy tárgyat. Akkor most a tárgy kinek a kezében van, annak az ember kezében van, aki kivette a másik ember házából. Általában azt mondjuk, hogy aki követel, neki kell bizonyítani. Most, mivel a tárgy az én kezemben van, jön a ház tulajdonos, és azt mondja, ez a tárgy az enyém. Erre azt mondom, én igen, nálam van a tárgy, tessék bizonyítani, ez a tárgy a tiéd. Azt mondja, hogy ez nem így van, mert maga az, hogy én bementem a másik ember házában, és kivettem ezt a másik ember házában, akkor egy tolvaj vagyok. Azt mondja, legalább, akkor nekem kell most védekeznem, nekem kell most bizonyítani, ez a tárgy az enyém, és nem a ház tulajdonosának kell bizonyítani. Hiába most a tárgy az én kezemben van, de mivel én bementem az ő házában, és onnan hoztam ezt ki, az ő engedélye nélkül, akkor azt mondja, hogy nekem kell bizonyítani. És erre nem vonatkozik az, hogy akinek a kezében van, akkor abban indul ki, hogy valószínűleg akinek a kezében van, az ő a tulajdonosa a dolognak. A Talmud különbséget tesz, azt mondja, ha elrejtve hozza ki a házból, vagy így nyilvánosan hozza ki. Ha nyilvánosan hozza ki, akkor ezzel mutatja tényleg, hogy ő a tulajdonos, nem fél. Ha elrejtette, akkor azt mondja, miért rejtette el, mert ezzel mutatja, hogy ő nem a tulajdonos. Mindenképpen ez már a részletek. Ez már a részletek, de megint az alapelv megint az, hogy nincs jog az embernek bemenni a másik ember házába. A halakha azt is mondja, hogy az embernek joga van kirúgni valakit a házából. Miről van szó? Arról van szó, hogy is ez a Talmudnak van egy traktátusa, a Bava Kama traktátus, vagy egyik legvastagabb traktátus a Talmudban, 170 lap körül. És nagyon mély is. A téma
ebben a kötetben főleg a károkozásról foglalkozik. És akkor arról van szó, hogy sok esetben eleve úgy okoztam kárt, hogy nekem nem volt jogom lenni, ahol voltam, vagy ilyesmi. Például az én állatom őrzés nélkül járt az utcán, és valakinek kárt okozott, akkor eleve az én állatom ott járt az utcán, és nem volt őrzés alatt, akkor már hibás vagyok. Mi van akkor, ha valaki bejött az én házamba, és kértem tőle, hogy menjen ki, és nem akart kimenni, és erre erővel kilöktem a házamba. De úgy történt, hogy mit tudom én, kilöktem a házból, és akkor leesett, tehát az első emeletről leesett a lépcső. És összetört mit tudom én, a lábát. Akkor a kérdés most, hibás vagyok, vagy nem? Ő bejött a házamba engedélyem nélkül, kértem, hogy menjen ki, és nem akarta kimenni. Kilöktem a házból, de lépcsőházban a lökésből leesett a lépcsőn, és akkor most felelős vagyok el a kárért, vagy nem. Azt mondja a Talmud, teljesen jogom van kilökni őt a házadból. Szabad használni erőt. Ez nem olyan, hogy nem szabad a másik emberhez bűnni, mert ő itt van az én házamban, akkor nekem jogom van bármit tenni, de nincs jogom kárt okozni neki. Azt jelenti, ha én tudom, hogy én első emeleten lakom, és kilököm a lakásból, akkor ott van a lépcső mellett, akkor nagy vigyázni kell, hogy lököm ki a lakásból. Szóval a Talmud megerősíti azt, hogy nekem jogom van a saját magánszférámnak, a saját zárt lakásra, de nincs jogom másik embernek kárt okozni. Mi van akkor, ha valamit tettem az én udvaromban? Mert nem gondoltam arra, hogy valaki itt jár. Mert ez az én zárt területem. Mégis valaki bejött, és én nem tudtam, nem volt ez szándékosan, de én nem vigyáztam, mert miért kell vigyáznom. És akkor így okoztam neki kárt, mit tudom, én építkeztem, és valami leesett, vagy hasonló, azt mondja talán természetesen, ilyenkor nem vagyok én felelős. Annak ellenére, hogy általában, amikor az embert kár okoz a másiknak, akkor még akkor is, ha nem tudatosan és nem szándékosan voltak a felelős vagyok, ez az általános alapja. Adam múltajra. Az ember alszik, és alvás közben valamit okozott. Akkor nem lehet mondani, ő hibás. Miért hibás? Ő nem csinált semmit szándékosan itt, semmiféle gondolat nem volt. Azt sem lehet mondani, hogy kellett volna vigyázni, mire kellett vigyázni, hogy aludt. Azt mondja, nem érdekes. Az ember, amit ő okoz, amikor ő okoz kárt a másiknak, akkor ő felelős. Kivéve, amikor joga volt azt tenni, amit tett. Például én saját zárt területem, nekem saját szabad bármit tenni, ha ide jött, és én nem tudtam róla, akkor nem kellett vigyázni. Ehhez kapcsolódik elég érdekes téma, és nem rég olvastam erről, de elég hosszú dolgozott a témában. Mondjuk például valakihez már többször jöttek be hátsó ablakból, nem egyszer jöttek be és elvittek mindenféle dolgot a lakásból, és riasztó nem segít, és azt erre rájött arra, hogy mit tudom, másodszor, harmadszor már rájött, hogy honnan szoktak bejönni, és erre úgy csináltam, mit tudom én, hogy fel fog mászni az illető, oda is le fog esni a második emeletről, össze fogja törni a csontjait, vagy ilyesmi, hogy szabad vagy nem szabad. Azt jelenti, hogy én saját magamat szeretném védeni. Kétszer már valaki bejött, itt átmászott a kerítésen is bejött. Erre a kerítés mellett mindenféle dolgokat teszem, hogy amikor valaki át fog mászni, ott, akkor fú, de nagyon rosszul fog járni. Hogy szabad vagy nem szabad? Saját területemet teszem, én nem a kint közterületen, vagy senki területen, hanem saját, én saját területen. Szabad vagy nem szabad? Ez a nagy kérdés. Az előző törvény alapján, amit azt mondtam, hogy szabad bármit tenni, de nem szabad a másik embernek kárt okozni, kiderül a másik, ahogy hiába egy tolvaj, rossz indulatú, mert elvitt innen ő, vagy bűntársa, elvitt innen sok mindent, akkor sem szabad kárt okozni. De mégis van egy érdekes történet a Midrásban. Ugye a Midrás az talmudi irodalomnak az egyik fajtája. Azt mondja a Midrás, hogy egyik talmudi bölcsez, az jól emlékszem, akkor a neve Rabbi Yosei. Rabbi Yosei ezt korán reggel kopogta be, valaki kopogott. Még aludt a család, mindenki aludt, valaki kopog. Jó, valaki kopog, akkor felkelt Rabbi Yosei. Mi van? Jaj, messziről jövök, engedj be, fáradt vagyok, és éhes is vagyok. Ó, tessék. Behozta a lakásba, megetette, és aztán este mentek aludni. Ők az emeleten aludtak. És ő is, a vendég is az emeleten aludt. Aztán reggel felkelnek, mit látnak? Hogy a vendég minden, ami volt az emeleten, összeszedte, minden drága tárgy, ami csak volt az emeleten, összeszedte egy zsákba, és indult kifele. Igen ám, de Rabbi Yosei nem volt buta, neki egy kicsit gyanús volt az ő viselkedése. Maga az, hogy jött korán reggel, és kopogott, és nem várt egy kicsit. Üljön ott kint, és várjon egy kicsit. Picit gyanús volt neki. Mondom csak gyanús, mert talán olyan éhes volt, hogy már nem bírta, és akkor kértett ki segítséget. Mindenképpen gyanús volt neki, mert ha mindenki ment aludni, akkor Rabbi Yosei a létrát az emeletről a földszintre azt elhúzta. Ami azt jelenti, hogy sötétben itt nem lehet lemenni az emelet. Ugye nem volt be lépcső a lakásba, a házba, hanem ez egy létre volt. Az illető összeszedett minden, tudod, hogy honnan kell jönni, és ment a létrán akart lemászni, mivel nem volt létrán, leesett, és ott feküdt, reggel ott feküdt a földön, és a zsák mellette, amit akart volna elvinni. És képzel el, ez a szemtelen vendég, azt mondja Rabbi Yoseinek, Rabbi úr, a létre hol van? Miért vett el a létre innen? Azt válaszol neki Rabbi Yosei, kinek kell létre olvas közben? Még az ember azt nem kell létre. Ez a történet van a Midrásban. Ebből a történetben kicsit úgy néz ki, hogy ha az ember a saját magát akarja védeni, akkor szabad valamit tenni a házban, hogy a másik embernek egy kis kellemetlenséget okozzon, és ne tudjon elvinni innen mindent. És itt a nagy kérdés, akkor szabad, hogy nem szabad, előbb azt tanultunk, hogy szabad mondjuk kilökni a házba, de nem szabad neki kárt okozni, nem szabad összetörni a kezét, a lábát. Talán akar a Yosei története olyan, hogy leesett, de nem igazán károsult. De nem egyértelmű most, hogy mi a különbség a két törvény között. Épp tegnap olvastam az egyik Responsum könyvben, az a múlt század vége fele, a galiciai rabbi volt, hogy valaki a telkén mindig szoktak bejönni mindenféle állat, a szomszédot. És azt kérdezte, szabad ilyen mérget kitenni a saját telkén, de átjönnek, akkor még egyszer nem fognak visszajönni. És akkor nem engedi meg, azt mondja, hogy bármit védekezni lehet, de megölni a másik ember állatát, az nem szabad. Izraelben volt egy történet, elég híres történet, hogy volt egy orvosi egyetemen, volt egy diák, aki ilyen valami miatt mindenki lenézte őt, és szegény szülőknek a gyereke is volt, és mindenki lenézte őt. Volt valaki, aki annyira lenézte őt, hogy minden nap szokott hozni magával valami ebédre, és minden nap szokta megenni az ebédjét. Azt jelenti, és amikor panaszkodott, senki nem vett őt komolyan, mert ő csak olyan, mindenki csak nevetett rajta. Á, megint megettek a te ebédet, de vicces. És egyik nap mit tett? Egyik nap hozta a szendvicsét, és rátett valami olyan mérget, amitől hihetetlen fájdalmai lesznek annak, aki megeszi. Ő egy perc rá. Az illető megette, és egy perc rá kezdett ordítani. És akkor az illető odafordul, mi a probléma? Talán megettel a szendvicset? Hát azt mondja, igen, de miért ettel az én méreg volt benne? Jó. Tudta, mit kell tenni, mit kell adni neki, ami ellensúlyozni fogja azt a gyógy, azt a, és akkor így rendbe jött a dolog, és én ezt a kedvem mindenki meg tudta, de vigyázni kell. Ez nem, csak a kérdés az, hogy szabad volt, vagy nem volt szabad. És ez lényegében ezek a források, ami ide tartoznak, hogy most szabad magamat védekezni, de azt nem szabad a másiknak kárt okozni, és egyesek azt mondani, mivel ő ott volt elkészítve mellette a gyógyszer, amivel gyógyítani fogja, csak akarta egy kicsit a leckét akarta megtanítani, akár esetleg talán szabad volt. Mindenképpen visszatérve a témához, az embernek szabad védekezni az mindenképpen, csak kérdés, milyen mértékig, meddig szabad elmenni, menni mindent szabad tenni annak érdekében, hogy az ember, a másik ember vegyen az én magánterületem, az én magánszférámat komolyan. Egy érdekes mondás van a Midrásban. Rabbi Simon ben Yochai. Rabbi Simon ben Yochai, azt kell tudni, az egyik leghíresebb talmudi bölcs. Őtől származik még a zsidó misztikának az alapkönyve, a Zohar című könyv, az is tőle származik. És azt mondja, hogy Simon ben Yochai, négy dolog van, amit az örökkévaló nem szeret, de az emberek se veszik szívesen. Ezek közül, szóval felsorolja őket, ezek közül az, aki bejön a házban, anélkül, hogy jelzi előre. És még hazateszi, még a saját házában az ember ne jöjjön be, anélkül, hogy jelzi, hogy jövök. Talán az emberén hirtelen, kellemetlen szituáció fogja találni, hogy valaki hirtelen bejött. Azt mondja, hogy hát mi a forrás erre? A forrás erre az, Mózes első könyvéből lehet ezt tudni. Mit olvasunk Mózes első könyvben, Ádám és Éva történetében? Isten megteremtette Ádámat és Évát, és oda helyezte őket az Édenkertben. Édenkertben az örökkévalónak az Édenkertje volt. És azt mondta nekik, legyenek a tiltott fából, és megevett, és akkor hirtelen hagyja Ádám, hogy jön az Isten. És akkor rétezkedett, az van írva a Bibliában. Erre azt mondja az Isten, ezt megszól az Isten, Ajeka, hol vagy? Azt mondja, hát, oldalra mentem. Miért? Talán azért, mert ette a tiltott fából? És akkor így kezdődött a beszélgetés. Azt mondja, Simon, hát mit jelent az Isten? Azt mondta, hol vagy? Isten nem tudta, hol van. Itt ő helyezte ide őket, és mit jelent, hol van ő? Talán úgy rejtezkedett, mert az Isten nem tudta, hol van, ez nonsense. Erre azt mondja, hogy nem. Ide helyeztem két ember, az ennyi van, az Édenkert. Én elmentem, szeretek visszajönni, jelezni kell, jövök, hol vagy, hol vagy? És akkor így ebből lehet tudni azt, hogy az ember a saját házában ne jöjjön be. Miért? Mert az ember, aki ott van, felesége, gyerekei, amikor egyedül vannak, akkor vannak egy olyan érzés, hogy most egyedül vagyunk. Nincs itt senki. Mégis valaki jön, szólni kell nekik, jövök, nem lettek már egyedül, vegyetek ezt figyelembe. Egy hasonló, ez amit is ilyen levon itt Mózes első könyvéből. Mózes második könyvéből szinte hasonlót láttunk. Az van írva Mózes második könyve középen, hogy a zsidókat a sivatagban vándorolnak, miután kiszabadultak Egyiptom, ugye még múlt héten volt az egyiptomi kivonulásnak az ünnepe, és akkor utána vándorolnak a sivatagban, és azban írva az örökkévaló azt mondja Mózesnek, szóljon a zsidónak, építsenek neki ilyen sivatagi sátrat, egy kis szentély. Felépült a szentély, akkor az előírás úgy is szól, hogy a főpap milyen díszes ruhában kell, hogy járjon. Csak az van írva, hogy van ilyen kék ing, és az ing alján voltak ilyen csengő. És azt írja a Biblia, miért a csengő, hogy nisma kajlaibe vajaj elakodes. Hogy amikor bejön a szentében, akkor a hang fogja jelezni, hogy jön be. Mert azt mondja a Midrás, hogy olyan, mint a engedélyt kérne bejönni a szentében. Mi azt mondja, megint a szentében az Istennek a magánszférája, és a főpap belépni akar a szentében, akkor jelezni kell előre. Miért megy be a főpap a szentébe? Valamilyen áldozatot bemutatni, amit az örök való előírt. De akkor is kell előre szólni, hogy jövök. Apámtól hallottam, de aztán olvastam ezt kismárteni zsidó hitközségnek leírásában hallottam ezt a szakást, hogy a temetőbe, az ember nem megy be a temetőbe, hanem először kopog párszor a kapun, és aztán megy be. Most természetesen most milyenek a jelentősége a temetőben? Tehát az alapgondolat ugyanaz, hogy az ember mielőtt bemegy, akkor figyelni kell, hogy valahova megy be, és bárhova megy be az ember, azt jelezni kell előre. Ez ilyen tiszteletmutatás, hogy mielőtt bejöttem, kapogtam. Akár hányszor mentem az apámmal a temetőben, mindig ilyen kis jelen, mondom, miért? Azt mondja, ez a szakás, hogy az ember tiszteletet mutat ezzel. Tehát mind ez az alapgondolat, hogy az embernek, az embert azzal is meg kell tisztelni, hogy neki megvan a maga szféraja, pláne, hogy élő emberről van szó, és tényleg a saját lakása, és tényleg én, egy idegen bemegy az ő lakásában, akkor természetesen ez egy nagyon komoly előírás. Most előbb említettem a Vava Kama traktátusa. A Vava az kaput jelent. Vava Kama az első kapu. Három traktátus van egymás után, ami mind pénzi dolgok, mindig ebben a pénz, károkozat, kölcsön, adásvétel, mind ezek a törvények vannak leírva. Eredetileg egy nagy traktátus volt, akkor az nagyon-nagyon vastag volt, akkor három részre darabolták fel, és az lett a neve első kapu, középső kapu, és utolsó kapu. Volt a két világháború között volt itt egy híres zsidó író, Pattai József, írt egy könyvet, a középső kapu. Arról szól a könyvet, ilyen visszaemlékezés, hogy amikor gyerek volt, akkor én hagyományos zsidó iskolába járt a Heiderbe, ahol már 5-6 évesek kezdenek tanulni már, és Bibliát, aztán Talmudot, és akkor az első traktátus, amivel kezdenek tanulni, az a Vava Mecia, a középső kaput. Csak a könyvnek a neve lett a középső kapu, és írja, hogy milyen érdekes volt, hogy napközben ők tanultak már a középső kaput, és azt mondja, hogy a tanár ilyen egyszerű dolgokat tanította őket, mint az író úr ír. Mi már tanulunk a középső kapu, mit mondod, ilyen egyszerű mondatokat mond nekünk? Szóval így azt mondja, állandóan összehasonlítja a polgári tanulmányait, a zsidó tanulmányával, hogy itt milyen szinten vagyunk, és itt milyen szinten vagyunk, és erről szól az egész, hogy még a középső kapu. Előbb említettem a károkozók, lett a Vava Kama az első kapu. A Vava Bátor az utolsó kapuban, aki a főleg adásvételi dolgokról van szó, de van egy hosszú rész, ami azon foglalkozik Hezekriá. Hezekriá jelenti az a kár, amit én okozom azzal, hogy nézek és látok. És ennek sok törvénye van. Például, hogy az ember eddig itt állt két ház, mondjuk, mint itt, és ez a ház és az a ház, de eddig nem volt ablak itt. Hát, utána rájöttem, hogy ebben a szobában nincs elég levegő, akkor nyitottam az ablakot. Akkor a szomszéd szemben ő jöhet jogosan panaszkodni, vagy elnézést, neked nincs jogod nyitni ablakat. Miért? Mert a te ablakat egyenesen belenéz az én, mit tudom én, melyik szobába, és ez kellemetlen nekem. Szerintem, ha eddig nem volt ablakom, akkor nincs jogom ablakat nyitni. Csak ez sok törvény, hogy mit lehet, mit nem lehet. Ha volt itt ablak, én aztán újraépítettem a házat, és visszatervezném építeni az ablakat. Vagy ha építettem az ablakat, és nem panaszkodott, a szomszéd nem panaszkodott, hanem három év múlva azt mondja, uram, ön három évvel ezelőtt épített ablakat, ez nem jó, mert ez zavar engem, akkor meddig lehet panaszkodni, és hasonló. Mindenképpen az egész dolognak az alapja Hezekia. Az a kár, amit én okozom azzal, hogy láttak és nézek az ablakból, és ez az alapelv az, hogy sok esetben, ha már egyszer látta, és nem panaszkodott, különböző dolgok, amit az építkezés kapcsolódik. Például, ha ráépítek én két emeletet, és ezáltal teljesen eltakarom a napot a szomszédtől, ha nem panaszkodott rögtön, akkor az nem, akkor már nem tud panaszkodni. De ez, a Hezekia, az, hogy azáltal ideépítettem egy ablakot, akkor bele tudok nézni szabályában, akár 5 év múlva is joga van panaszkodni. Ez az alap. Ez olyan komoly dolog ez, hogy, még, hogy ha nem kértem előre engedélyt tőle, akkor bármikor azt mondhatja azt, hát próbáltam, de láttam, hogy ez nagyon nehéz. És ez a halakhát elfogadja, hogy tényleg ez egy nagyon nehéz dolog úgy élni, hogy a szomszéd bármikor az ablakból nézhet bele. Másik oldalon van a törvény is, hogy nem szabad az ablakból nézni. Nem lehet azt mondani, figyelj, ha ő nem akarja, lássunk, akkor most tegyen oda valamit az ablakhoz, nem. De az igaz, hogy okosabb lett volna valamit tett az ablakhoz, de nekem nincs jogom nézni az ablakból. Nem lehet azt mondani, hogy az utcán jár, és amit lehet látni az utcáról, az jogom van, nem. Az ember megy az utcán, és másik ember ablakából lehet nézni, nem szabad nézni, másik oldalra kell figyelni. Sőt, érdekes módon azt mondja, hálásá, nem is szabad itt csukat szemmel ott állni, és úgy csinálni, mint ha én nézek a másik ember ablakat, mert ezzel is már megsértettem őt. Hogy ember, aki ilyen, nézd csak meg, ez az ember nézi őt. Hiába valójában nem nézi. Nem is szabad ezt a látszatot kelteni, hogy én sértem a másik embernek a magánszféráját. Még egy utolsó törvény, ami ehhez a témához tartozik, hogy a halaha azt mondja, hogy ha én elfelejtettem, de valójában elfelejtettem az én tárgyamat a másik ember házában. A vendégségben voltunk például. És elmentünk, és elfelejtettem egy könyvet, bármilyen tárgyat az a házában. Akkor nincs jogom az ő engedélye nélkül visszamenni a lakásába és elvinni az én tárgyamat. Nem arról van szó, hogy vita van a tárgy fölött. Mindenki elismeri, hogy a tárgy az enyém. Nincs vita fölötte. Nincs jogom az ő lakásába belemenni, mert az ő magánszféra. Szóval mind ezek a források, nincs az írva, nem szabad a másik ember levelet megnézni, ugye? Mondhatja az ember, hogy maga az a levelet, az olyan dolog, hogy az ember elküldi, akár eleve figyelembe vette az is, hogy mivel nem a zsebemben vannak, ez bárki meg tudja nézni, vagy ilyesmi. Ezért nincs itt sehol egyértelműen megfogalmazva, nem szabad a másik ember levelezését megnézni, de mindenképpen a háttérforrásokat mégis látunk, hogy már a Bibliában, 3000 évvel ezelőtti Biblia, illetve a Talmud, ami 1500 és 2000 éves anyagok, már foglalkoztak sokkal ezzel a fogalommal, hogy az embernek van a magánszféráját, csak kell vigyázni, nem szabad sérteni azt. Mind ezek a források lehettek a forrása Rabbeinu Gershom rendeleteinek, amikor azt írta elő, hogy nem szabad a másik ember magánlevelezését megnézni, elolvasni. Kérdés, a nyitott kérdés, erre egyértelmű válasz nincs. Nagyon sokszor van az, hogy egy híres rabbitól, egy híres írótól, egy híres személyiségtől maradtak meg mindenféle íratok, És nem minden olyan, ami a szerző ezt akarta volna publikálni. Ugye baráti levelezés volt, és ott csak minden került, csak mindent írt le ott, de nem volt semmiféle célja, nem volt azzal, hogy most ezt publikálja. A kérdés az, aki megkapta a levelet, meddig kell őrizni ezt a titkot. Hú, ez fontos forrás, nem mondtam el. Hoylech rochelum galasoid, azt mondja a Talmud, tilos a másik ember titkát elárulni. Ez fontos forrás, nem mondtam el. De a kérdés az, hogy most aki megkapta a levelet 50-100 év múlva, szabad ezeket a leveleket publikálni, vagy nem? Szabad ezeket az íratokat publikálni, vagy nem? Vagy azt mondom, hogy leírta, megmaradt, érdekes, az olvasó közönség nagyon fog élvezni ezt, megtudni ezeket a részleteket, vagy azt mondom, nem. Olyan valakinek kell adni ezt a sok anyagot, aki ismerte a szerzőt, és ő tudna, hogy melyik része lehet publikálni, és melyik része nem. Ez az eldöntetlen vita. Az egyik oldalon vannak a történetek, akik azon vannak, hogy ami le van írva és érdekes, azt mindenképpen publikálni kell. A másik oldalon van inkább az a rabinikus vélemény, szóval ami inkább azon az irányba megy el, hogy olyasmi, amit a szerző nem publikált volna, akkor 100 évvel később se szabad publikálni, mert nem csak egy élő embernek a magánszféráját kell őrizni, hanem az az ember is, aki nem él. Ahogy előbb elmondtam, a temetőben is tiszteletet adunk nekik, hogy kapogunk mielőtt bemegyünk, akkor most azt jelenti, hogy hiába már nem él, mégis tiszteletet meg kell adni neki. Lényegében ez az egész temetésnek, az egész temetés és gyászbeszédnek az alapja az, hogy az ember mikor meghalt, akkor még mindig tiszteletet továbbra is meg kell adni neki. És ezért 100 évvel később is ugyanígy kell nézni az életői között, melyik részet lehet publikálni, és melyik része nem. Konkrét esetre gondolom most, amikor ezt mindezt meséltem. 2 évvel ezelőtt egy Svájcban élt egy elég híres rabbi, sok könyvet is írt, az ő levelezéséből megjelent egy ilyen gyűjtemény, amiben egy része olyan volt, hogy szóval egy kicsit úgy tűnt, mintha ő egy ortodox rabbi volt, az ortodox kollégákkal panaszkodott a reform ellen, de volt neki egy pár reform kollégája, akinek panaszkodott az ortodoxia ellen. Mi mennyivel jobb lett volna, kicsit nyitatabb lenne, így nincs teljesen rendben, és így is úgy. Egy kicsit úgy tűnt, mintha kicsit két arcú lett volna. Volt a hivatalos álláspontja, és ezt olyan kollégákkal is megosztotta, és aztán volt egy ilyen baráti, ahol egy kicsit másképpen látta, és publikálták ezeket a leveleket, legalább egy részét. És akkor a végén azt volt, hogy a szerkesztő annak a folyóiratnak, ahol ezt megjelent, azt írta a következő számban, hogy 3 hónapban ezelőtt Izraelbe jártam, elmentem a temetőben, a rabbi sírjához ment, és azt mondtam, bocsánatot kérek tőled, hogy ezeket a leveleket publikáltam, meg kellett volna gondolnom jobban, hogy mielőtt ezt publikáltam. És ennek is a vita még mindig ott van, és mondom, a rabinikus irány az, hogy ezeket a cenzúrát továbbra is kell még az élete után is, történeteket nem így gondolnak. Szóval ezek a források ebben a témában, és ami maradt még ugyanebben a paragrafusban, de ez már inkább a következő óra lesz, hogy az embernek a becsülete, illetve hírnevet is se szabad megsérteni. Az egy teljesen önálló téma. Igaz, hogy itt egy nagy része, hogy a pletykazás tilalmához fog kapcsolódni. Köszönöm a figyelmet!